18. fejezet. Petronius Viniciusnak. Baj van veled, Carissime. Vénusz nyilván megzavarta értelmedet, elvette eszedet, emlékezett tehetségedet, és azt, hogy a szerelmen kívül bármi másra is tudj gondolni. Olvasd el valamikor, amit levelemre válaszoltál, és rájössz, mennyire közömbössé vált értelmed minden iránt, ami nem Lügia. Mennyire csak vele foglalkozik. Állandóan hozzátér vissza, s folyton fölötte kering, akár a vércse kiszemelt áldozata fölött. Polluxra! Találd meg őt minél hamarabb, mert másként, ha csak a tűz hamuvá nem éget, átváltozol egyiptomi szfinxé, aki, amint mondják, beleszeretett a halványarcú Ízisbe, s minden más iránt süket és közömbös, csak az éjszakát várja, hogy kőszemével kedvesében gyönyörködhessék. Szaladgáld be esténként a várost áldöltözetben, sőt, járj el filozófusoddal a keresztény imahelyekre. Minden dicséretre méltó, ami reményt ad, és agyonüti az időt. De barátságunk kedvéért tégy meg még egy dolgot. Azt mondják, hogy az az Ursus Lügia rabszolgája, roppant erejű ember. Bérelt hát fel Krotont, s mindig hármasban járjatok. Ez biztonságosabb és okosabb is. A keresztények, ha Pompónia, Grécina és Lügia is közéjük tartozik, semmi esetre sem latrok, amilyeneknek általában tartják őket. De azért Lügia elrablásakor megmutatták, hogy ha az ő nyájukhoz tartozó báránykáról van szó, akkor nem tréfálnak. Tudom, ha Lügiát megpillantod, nyomban el is akarod majd ragadni, nem bírván tűrtőztetni magad, de csupán Kilonidésszel hogyan viszed ezt véghez? Viszont Kroton elbánik velük, ha 10 olyan Lügius védelmezni is a leányt, mint Ursus. Ne engedd, hogy Kilon kihasználjon, ellenben Krotontól ne sajnáld a pénzt. Ez a legjobb tanács, amit adhatok. Itt már nem beszélnek a kis Augustáról, sem arról, hogy igézés ölte meg. Poppea még emlegeti néha, de a Cézár gondolatait egészen más dolgok foglalják le. Egyébként, ha igaz, hogy az isteni Augusta ismét más állapotban van, akkor a másik gyermek emléke nála is nyomtalanul szerte foszlik. Már 11 néhány nap óta Neapolisban, illetőleg Bájéban vagyunk. Ha képes volnál bármiről gondolkozni, akkor itteni tartózkodásunk visszhangja kétségkívül füledbe jutna, mert bizonyan egész Róma erről beszél. Nos, egyenesen Bájéban álltunk meg, ahol mindenekről ránk nehezedett az anya emléke és a lelkiismeret furdalás. De tudod-e, hova jutott már a rőt szakálló? Oda, hogy már az anyagyilkossága is csak vers téma számára. Na és jó ok arra, hogy tragikus bohóc jeleneteket produkáljon. Régebben valóban érzett lelkiismeret furdalásokat, de csak azért, mert gyáva. Miután azonban meggyőződött róla, hogy a világ most is éppen úgy a lába előtt hever, mint régebben, és egyetlen Isten sem állt bosszút rajta, csak azért adja a lelkiismeret furdalástól gyötört embert, hogy a világot megindítsa sorsa iránt. Néha éjjel felriad, és azt mondja, hogy a fúriák üldözik, felkölt bennünket, hátra tekinget, hogy Orestész szerepét játszó ripacs pózába vágja magát, görög verseket szaval, és lesi, hogy csodáljuk-e. És mi természetesen csodáljuk. És ahelyett, hogy szemébe mondanánk, menj aludni, ripacs! Mi is tragédiára hangoljuk magunkat, s védjük a nagy művészt a fúriáktól. Kasztorra! Legalább annyit bizonyára hallottál te is, hogy Neapolisban már nyilvánosan fellépett. Összeterelték Neapolis és a szomszédvárosok minden görög csavargóját, és azok a fokhagyma és verejtékszag olyan kellemetlen kigőzölgésével töltötték meg az arénát, hogy hálát adtam az isteneknek, hogy nem az első sorokban az augustianusok között kellett ülnem, hanem a rujtszakállóval a színpad mögött voltam. És elhiszed-e, hogy félt? Valóban félt. Megfogta a kezemet, és a szívére szorította, amely csak ugyan gyorsított ütemben vert. Zihálva lélegzett, s mikor ki kellett lépnie, sápat lett, mint a pergamen, s homlokát belepte a verejték. Pedig tudta, hogy minden sorban készenlétben ott ülnek a pretoriánuszok bottal, hogy szükség esetén azokkal serkentsék a lelkesedést. De erre nem volt szükség. Nincs az a Kártágó vidéki majomcsapat, amely úgy tudna sivalkodni, ahogy az a csőcselék üvöltött. Hidd el, a fokhagymaszag egészen a színpadig terjengett. Néró pedig hajlongott, kezét a szívére szorongatta, csókokat dobált és sírt. Aztán, mint egy ittasan rohant közénk, akik a színpad mögött vártuk, s úgy kiáltotta, mit jelent minden diadal ehhez képest? Amott pedig a csőcserék folyton ordított és tapsolt, tudván, hogy tapsának bére a ripacs Cézár kegye, ajándékai, lakomák, lutrijegyek és újabb bohóc mutatványai. És én nem is csodálkozom rajta, hogy tapsoltak, hiszen ilyesmit még sosem láttak. Ő pedig folyton azt hajtogatta. Láma görögök, láma görögök! És azt hiszem, ettől kezdve még jobban meggyűlölte Rómát. Rómába természetesen azonnal különfutárokat küldtek a diadal hírével, és e napokban várjuk a szenátus hála nyilatkozatait. Mindjárt Néró első fellépése után különös eset történt itt. A színház hirtelen összeomlott, de már csak akkor, amikor az emberek kimentek. Ott voltam az eset színhelyén, és nem láttam, hogy akár csak egy holttestet is kiemeltek volna a romok alól. Sokan még a görögök közül is az istenek haragjának tekintik ezt a cézári hatalom meggyalázásáért, de ő ellenkezőleg azt állítja, hogy ez az istenek kegye, akik nyilván oltalmul vették az ő énekét és mindazokat, akik hallgatják. Ezért az áldozatok minden templomban, ezért a nagy hálálkodások, az ő számára pedig újabb ösztönzés az Ahiei úthoz. Néhány nappal ezelőtt azonban megvallotta nekem, félve gondol rá, mit szól majd ehhez a római nép, egyrészt az iránta érzett szeretetből, másrészt a gabonaosztogatás és a mérkőzések miatt, amelyektől Cézár hosszas távolmaradása esetén eleshetik. Mégis megyünk Beneventumba, hogy megnézzük a cipészi pompát, amelyel Vasztinius fog dicsekedni, onnan pedig Helena isteni testvéreinek oltalma alatt Görögországba. Ami engem illett, megfigyeltem valamit. Ha az ember őrültek között van, maga is megőrül, sőt, bizonyos varást is talál az őrületben. Görögország, meg az utazás ezer citarával, valamiféle bacchuszi diadalmenet, mirtuszlombbal, vadszőrővel és fűszaveszőkkel koszorúzott nimfák és bakásnők között, a szekerekbe fogott tigrisekkel, virágok, tűrszuszok, koszorúk, evoé kiáltások, zene, költészet és a tapsoló Hellász, ez mind szép, de nekünk ennél merészebb elképzeléseink is vannak. Egy mesebeli, keleti birodalmat akarunk alapítani, a pálmák, a napsütés, a poézis, az álommá varázsolt valóság és a csupa gyönyörré változtatott élet országát. Kedvünk támad elfelejteni Rómát, és a világ mérlegének nyelvét való Görögország, Ázsia és Egyiptom között elhelyezni, és nem úgy élni, mint az emberek, hanem mint az istenek. Nem ismerni a hétköznapiságot, aranygályákon bolyongani az archipelaguson, bíborszínű vitorlák árnyékában, átváltozni Apollóvá, Oziriszé és Bállá egy szemében, rózsaszínűen pompázni a hajnalpírban, aranyosan a napfényben, ezüstösen a holdvilágban, uralkodni, énekelni és álmodni. És elhiszed-e, hogy én, akinek még van egy szesztercius ára józan eszem és egy ász ára ítélőképességem, hagyom, hogy magukkal ragadjanak ezek a fantáziák, és hagyom azért, mert ha lehetetlenek is, de legalább nagyok és rendkívüliek. Ez a mesebeli birodalom mégis olyas valami lenne, amit valamikor, sok évszázad múlva az emberek államnak hinnének. Ha Vénusz nem ölti magára egy ilyen Lügia, vagy legalábbis egy Eunikéféle rabszolganő alakját, az élet, ha a művészet fel nem ékesíti, önmagában meddő, és igen gyakran majom ábrázata van. De a rőtszakáló már csak azért sem valósítja meg eszméjét, mert a költészetnek, a keletnek, ama mesebeli királyságában nincs helye, sem az árulásnak, sem az aljaságnak, sem a halálnak. Ő benne pedig a költő külszíne alatt selejtes komédiás, ostoba szekérhajtó és sekélyes zsarnok húzódik meg. És valóban, addig is megfojtjuk az embereket, ha bármilyen módon útunkban állanak. A szegény Torquatus Silanus már árnyék. Néhány nappal ezelőtt vágta fel ereit. Lecanius és Licinius rettegve vállalják a konzulságot. Az öreg Thraseát sem kerülheti el a halál, mert mer becsületes lenni. Tigellinusnak eddig elé nem sikerült kieszközölnie a parancsot, hogy vágjam fel az ereimet. Még szüksége van rám, nem csak mint arbiter eleganciára, hanem mint olyan emberre is, akinek ízlése és tanácsai nélkül az áhjaiai kirándulás esetleg rosszul üthet neki. Többször gondolok azonban arra, hogy előbb-utóbb mégiscsak ez lesz a végem. És tudod, abban az esetben mi fontos nekem? Az, hogy a rőt szakálú ne jusson hozzá az a mirha serlegemhez, amelyet ismersz és csodálsz. Ha halálom pillanatában mellettem leszel, neked adom, ha pedig távol leszel, összetöröm. De addig is előttünk van még a cipészi Beneventum, az olimposzi Görögország és a Fátum, amely ismeretlen és előreláthatatlan utat jelöl ki mindannyiunk számára. Járj jó egészséggel és béreld fel Krotont, mert ha nem, ismét elragadják tőled Lügiát. Ha a Kilonidészre többé nem lesz szükséged, küldd el nekem, bárha lennék is. Hát, ha csinálhatok még belőle egy második Vacinius-t, s hát, ha a konzuláris urak és szenátorok épp úgy fognak reszketni előtte, mint ama kaptafás lovag előtt. Érdemes volna megérni ezt a látványt. Ha Lügiát visszaszerzed, értesíts, hogy egy pár hattyút és egy pár galambot áldozhassak értetek Vénusz itteni kerek szentélyében. Nemrég álmomban láttam Lügiát, az öletben ült és csókjaidat leste. Gondoskodj róla, hogy az álmom valóra váljék. Egeden soha se legyen felhő, s ha lesz is, rózsaszínű és rózsaillatú legyen. Légy jó egészséggel, ég veled!